Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Miskolcról, az Alsóvárosi Református templomból. Igét hirdett Orosz István, a gyülekezet lelkipásztora.
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok ti néktek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, a 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva az Úristen színe előtt. A 25. Zsoltár első versét fogjuk énekelni, magasztalva vele az Urat, a mi Istenünket. Szívünket emeljük a 25. Zsoltár első versével az Istenhez. Így kezdődik az első vers. Szívemet hozzád emelem. A 274. dicséret éneklésével folytassuk a mi Urunk Istenünk magasztalását. Énekeljük a 274. dicséret mind a négy versét. Szívünket az Úr kezébe téve, őt magasztalva énekeljük a 274. dicséretet, mely így kezdődik. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. ami segítségünk, és ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, olvasom közöttetek Istennek igéjét. Ahogyan az megvan írva, Zakariás próféta könyvének 13. részében, a 13. rész mind a 9 versében, valamint a Prédikátor könyvének 14. részében, annak 6. versében. Amíg Urunk Istenünk igéjét olvasom, helyeteket elfoglalva, figyelmes szívvel hallgassátok Isten szavát. A megnevezett szent helyről, Zakariás próféta könyvének 13. részéből, annak mind a 9 verséből, valamint a Prédikátor könyvének 14. részéből a 6. vers, így szól most mi hozzánk. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Azon a napon így szól a seregek ura, kiírtam a bálványok neveit az országból, és nem emlegetik őket többé. A prófétákat és a tisztáltalan lelkűeket is eltávolítom az országból. És ha valaki még prófétálni merne, a saját szülei, az apja és az anyja mondják ezt neki. Nem maradhatsz életben, mert hazugságot beszéltél az Úr nevében. És a saját szülei, az apja és az anyja szúrja le, amikor prófétál. Azon a napon szégyent vallanak a próféták látomásuk miatt, amiről prófétálnak. Nem öltöznek többé állatszőr ruhába, és nem hazudoznak. Azt mondják majd, nem vagyok én próféta, földműves vagyok, a földből élek ifjúkorom óta. Ha pedig megkérdi valaki, miféle sebek ezek a melleden, azt fogja felelni, barátai házába vertek meg engem. Kard, támadj pásztoromra, bizalmas emberemre. Így szól a seregek ura. Vágd le a pásztor, szélegyen el a nyáj. Még a bojtárokra is kezet emelek. Úgy jár az egész ország, így szól az Úr, hogy kétharmad részét kiirtják és elpusztul. Csak egy harmada marad meg. Ezt a harmad részt is tűzbe teszem, megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt mondom, népem ő, és ő ezt mondja, az Úr az én Istenem. Reggel fogj a magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül, ez vagy amaz, vagy mindkettő egyaránt jó lesz. Amen. A minden kegyelem Istene áldja meg az ő igényének meghallását, befogadását és megtartását, hogy az ő szava éljen a mi szívünkben, és mi is éljünk ezáltal az ő nagy neve dicsőségére. Jöjjetek, szeretteim, emeljük szívünket az Úristenhez, imádkozzunk. Meghódol lelkünk, te előtted, egeknek nagy királya, dicsőséges, szent, örök Isten. Hálaadással jövünk a te felséged színe elé, hogy elhoztad életünkben az új esztendőt, és hálásak vagyunk azért, hogy nekünk nem reménytelenül kell menni, hiszen az örök élet bizonysága van a szívünkben, a megváltás tudata ott van mélyen bennünk, amelyet te ültettél, és szent lelked által te nevelted, Uram. Dicsérünk téged, hiszen ezt érdemled, mert magasságos Isten vagy. Felfogni nem tudunk, megérteni nem tudunk, hiszen a te utaid jóval magasabbak a mi utainknál, és a te gondolataid jóval magasabbak a mi gondolatainknál. De mégis hálásak vagyunk, hogy ebből a messze távolságból te közel jöttél Jézus Krisztus által, hogy szívünkben lakozz, hogy megfoghassuk a kezedet, hogy szerethessünk, és te veled tudjunk járni e földi életúton, amely néha egyenes, de oly sokszor rögös. Te fogod kezünket, amikor botlik a lábunk, és amikor rogyunk a teher alatt. Te ölelsz át bennünket atyai szereteteddel, melyet hálás a mi szívünk. De Uram, nem csak dicsérni jöttünk téged, hanem azért is, hogy szabaduljunk a terhektől, hiszen a bűn átka megnyomorít bennünket, meg annyi terhet veszünk magunkra, mert szeretetlenek vagyunk, mert hiányzik belőlünk a jó, csak a magunk javát keressük, rosszat szólunk, rosszat cselekszünk, kritizálunk. Ó, Uram, hányszor gyaláztak téged mi miattunk, holott dicsérni kellett volna? Hozzuk mindezt. Hozzuk, amit átmentettünk az elmúlt esztendőből, letesszük most ide, a te mennyei trónusod elé. Hozzuk bűnös életünket, nincstelenségünket, szenvedéseinket. Hozunk, Uram, mindent, ide helyezzük és kérjük a te bocsánatodat Jézus Krisztusért. Uram, te, aki bűneinket megbocsátod, te, aki vétkeinket elfedezed, kérünk, hogy jöjj és lakozz itt, közöttünk és bennünk. Várjuk a te szent lelkednek csodálatos erejét és ajándékát, hogy a te igéd megvilágosodjék. Ne úgy értsük, hogy mi akarjuk, hanem úgy, ahogyan te üzened. Legyen az életünknek lámpása, mécsese, és vezessen bennünket, Uram, ebben a sötétségben, amiben járunk. Nem magunkért, hanem Jézus Krisztusért kérünk, szerető, jó Istenünk. Hallgasd meg a mi szívünk alázatos könyörgését. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, a mi Urunk Istenünk igéjének meghallására. A 172. dicséretet fogjuk énekelni. A 172. dicséretet fogjuk énekelni, készülődve, várva a mi Urunk Istenünk igéjének világosságát. A 172. dicséret így kezdődik, szűkölködünk nagymértékben segedelem nélkül. Életünk a föld porához tapad, eleveníts meg bennünket, Urunk, a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim, az az ige, amely szólt én hozzám, és hiszem azt, hogy benneteket is megszólít az esztendő első vasárnapján, ami Urunk Istenünk szent lelkének segítségével. Írva van Márk evangéliuma 4. részében, a 4. rész első 9 versében. Márk evangéliuma 4. részéből, annak első 9 verséből így szól Isten igéje. Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá. Ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott. Az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban. És ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok, íme kiment a magvető vetni. És történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt, és szárba szökkent, és meghozta egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt, némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Amen. Eddig a mi Urunk Istenünk felolvasott igéje. Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt az alsóvárosi templomban és a rádió készülékek mögött is. Új év első vasárnapjára ébredtünk ma reggel, és jöttünk Isten házába azért, hogy őt dicsérjük, magasztaljuk, és az ő igéjéből táplálkozzunk. Isten igéje lelki táplálék ma is. De kérdezhetné valaki most közületek, hogy vajon miért ez az ige került erre a vasárnap délelőtre. Miért pont erről van szó, hiszen ennek az igének nincsen aktualitása. Talán fellengzősen és együgyűen ezt mondhatjuk, hiszen jobban illene ez az ige, mondjuk nyári időszakban, új kenyér ünnepe környékére, amikor az aratásról beszélünk és hálaadás van. De mondhatná valaki azt is, hogy távol áll tőlem az az ige, hiszen engem alapvetően sem a vetés, sem az aratás nem érdekel. Hiszen olyan világot élünk, sőt, nem csak most, ez már korábbi évtizedekre is igaz volt, hogy gépek dolgoztak javarészt, az ember kezének a munkája már egyre kevésbé van benne a kenyérben, és hogy az az asztalra kerüljön. Ám, én úgy hiszem, ezektől mind elszakadva, elhagyva ezeket a nagyon földhöz tapadt és nagyon emberi gondolatokat, hogy itt új év első vasárnapján a felolvasott ige bátorítást fog nekünk adni, és reménységet fog táplálni. Hiszen az Isten igéjéről szól ez az ige. És arról, hogy az Isten igéje milyen módon működik. Az Isten igéje működik. Milyen csodálatos kijelentés ez. Egy olyan világban tesszük ezt a kijelentést, amikor tudjuk, hogy mennyi minden el tud romlani. Karácsonyra kapott ajándékok közül már lehet, hogy van, ami nem is működik. Lehet, hogy már a mosógép az első alkalommal beadta a kulcsot. Ám ebben a nagyon változó, nagyon romlékony, minden tekintetben romlékony világban egy valami van, ami biztos, és ami biztosan működik, ez pedig az Isten igéje, ezt szemlélteti Jézus a példázaton keresztül. És hogyha van valami, ami így működik, az nekünk reménységet ad a jövendőre nézve. Szilárd alapja Isten igéje a mi hitünknek. És ez az ige az, amely az egyéni életünket, jövünket gyümölcsözévé tudja tenni. Isten szent lelkének segítségével lépjünk közelebb ehhez a példázathoz. Nézzük meg először magát a magvetőt, Nézzük meg a magot, és hogy mit ad ez a mag. Először a magvetőről szeretnék beszélni. Jézus Krisztus elénk hozza korának gyakorlatát, amikor ment a magvető, ott volt a nála lévő elszényben, táskában a mag, ment és szórta szét a földön. Pazarolt a magvető. Hogyha mai szemmel tekintjük az ő munkáját, pazarolva szórta a magokat. Most gondolj bele, vajon megengedhetné-e ezt ma valaki, aki vet, hogy az alapanyagnak körülbelül a háromnegyed része oda vesszen. Megengedhetné-e valaki magának, hogy amit elvett, annak már eleve halálra legyen ítélve a háromnegyede. Így gondolkozunk, hiszen a hatékonyság korát éljük, hogyha egy mag képes százszor annyit teremni, mi minden esetben arra törekszünk, hogy az meg is teremje, és nincsen tékozlás, pazarlás. Minden magnak teremnie kell. Viszont ebben az igében a magvető pazarol, és megmutatja, hogy az Isten is ilyen bőkezű. És talán az Isten is pazarol. Mert az Isten is valahogy így szórja az igéjét szerte ebbe a világba. Így szórja a bizonyságtételeken keresztül, szórja az ige hirdetéseken keresztül, és ennek a nagy pazarlásnak az az értelme, és az a jó benne, hogy ennek mi is részesei vagyunk. Mert ha az Isten nem pazarolta volna évtizedeken keresztül az ő igéjét, akkor mi nem tudtuk volna átadni életünket Jézus Krisztusnak. Gondolj arra, hány ige hirdetést hallgattál már végig életedben. Vannak itt közöttünk idős testvérek, akik egész életüket a hajlék közelében, a szent hajlék mellett töltötték, akik hallották gyerekkoruktól fogva Isten igéjét. Pazarolta Isten az ő igéjét, és egyszer csak jött a fordulat, hogy egy mag kikelt. De mennyit vetett el az Isten addig? Én is, ha visszagondolok gyermekkoromra, fiatal koromra, hallottam az igét hittanórán, szórta az Úristen az igét, áldott emlékű lelki pásztoromon keresztül. Szórta akkor is, amikor fiatal voltam, és jártam vasárnaponként a templomba. És egyszer csak egy mag beért a célba. Szíven talált, és irányba állított. Mennyi ment kárba, de mivel az Isten ilyen pazarló, ezért ő nem sajnálta. Nem sajnálta, mert várta, hogy az én szívem talaja is végre jó föld legyen. Befogadó föld legyen. Milyen rossz lenne az, testvér, hogyha az Úristen nem így állna hozzánk. Milyen rossz lenne, hogyha ránk bízná, hogy megszabjuk az ige hintésének a kereteit. De egy korábban említett példát hadd hozzak most közétek, aki ismer, az tudja, hogy itt városon belül több közoktatási intézményben is megfordulok, minden intézményben más feladatot látok el, és van egy olyan intézmény, amelyet sokat emlegetek, ahová az év elején úgy mentem be, hogy mi szükség van itt rám. Mit tudok én itt hozzátenni ahhoz a helyzethez, ami uralkodik abban az intézményben? Mit tudok én tenni azokkal a gyerekekkel, akiket oda besoroztak hozzám, akikkel a hetedikes hittananyagot kellene venni, de még az óvodás alapokkal sincsenek tisztában, mert olyan körülmények között nőttek fel. És ahogyan teltek a hetek, hónapok, úgy döbbentem rá, hogy az Úristen magot vetni küldött oda. Szórom a magot, hirdetem a megtérést, egy jobb életnek a lehetőségét. Az Istennel töltött életről beszélek, és próbálom saját példáimon keresztül szemléltetni, hogy miért is jó ez. És oda bízom az Úristenre a növekedést. Lényegében korábban is ezt tettem. Nagyon elgondolkoztatott ez az időszak. Mert mióta részem van a hitoktatásban valahol, ez volt a középpontban még akkor is, hogyha így tudatosan nem gondoltam át. Hirdetni az igét, hirdetni az Isten közelségét, és bizonságot tenni erről az Istenről. Úgyhogy majd ebből tudjon használni is valamit a gyermek. Hát hirdetjük, és hirdess te is, testvér, hogy az Isten tágkeblű és bőmarkú. Hiszen ő még egyetlen egy megtérő ember miatt is örömünnepet rendez a mennyben. Így tesz bizonyságot róla az ige. Úgy érzem, hogy ez az első bíztatása új év első vasárnapján Isten igéjének. Hogy ma is van magvető, aki ma is pazarolja az ő igéjét. Teli marokkal azért, hogy évek vagy évtizedek után legalább egy majd eltalálja a te szívedet, felé fordulj, szeresd, és vele él tovább az életedet. Hát valahol ez a terve, úgy gondolom, mi velünk is, hogy hintsük az igét. Mi már vettük, jó nekünk. Jó nekünk, ha a szívünket már eltalálta egy mag, és kikelt, és gyümölcsözik. De a mi termésünk, az pont azért van, hogy adjunk belőle. Hogy mások is az Isten felé tudjanak fordulni. Ez tehát az első üzenet, ami reménységet ad. A második gondolat egy kicsit arra indít bennünket, hogy felül emelkedjünk a kliséinken. Hiszen azt gondoljuk, hogy vannak az Úristennek termőképtelen magjai is. És ezt miből következtetjük, testvérek? Hát abból, hogy megannyian hallják az igét, és mégsem térnek meg. Mégsem fordul oda a szívük. Tehát hiába pazarol itt az Úristen évtizedeken keresztül, még mindig ez a keményföld hatás van, hogy pattan vissza folyamatosan róla, és mi talán együgyűen azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy ott a maggal volt a baj, lehet, hogy ott az ige nem volt elég erős, lehet, hogy nem volt meg az igében a hajtóerő. De jaj nekünk, hogyha ezt így gondoljuk. Jaj nekünk, ha azt mondjuk, hogy túl kevés a megtérés, és eredménytelen a magvetés. Hiszen mi olyanok vagyunk, hogy add meg, Uram, de már. Ugye add már, Uram, az esőt, és akkor már szakadnia kell az égnek. Mint hogyha meg lehetne sürgetni az Isten országának az épülését. Hidd el, testvér, hogy minden magnak, minden igének, ami az Isten szájából származik, megvan az ereje. És csak te látod erőtlennek. Olyan, mint az a mag, amelyet megtaláltak az egyik piramisban, erről lehet olvasni az interneten, találtak fáraó korából igen összetöppett, igen megszáradt magot, és próbaképpen azt kicsiráztatták, adtak neki tápanyagot, vizet, és láss csodát, kikelt a mag. Szárba szökkent, ott több ezer éve ott volt. Kedves testvér, ilyen az Isten igéje is. Bármikor képes szárba szökkenni. Ott van benne a program, ott van benne az élet. Csak várja a táptalajt. És ez a nagyon érdekes, hogy a búzamag is csak a földben tud kikelni, és az Isten programja is, az Isten igéje is csak szívben tud kikelni és szárba szökkenni. Semmi más felület nem alkalmas erre. Csak a te szíved és az én szívem. És itt nagyon fontos azt átgondolni, hogy milyen is az én szívem. Ugye itt a földek kérdése. Hogy olyan-e, mint a Az útfél, amely jól meg van taposva, esélytelen, hogy belejusson a mag, és hogy kikeljen. Vagy pedig olyan, hogy ugyan befogadjuk a magot, de az élet problémái elnyomják, vagy az élet gyönyörei, gazdagsága, kívánságai, vagy pedig olyan, mint ez az utolsó, és példaként állított talaj, hogy befogadja is termi. Hogyha mi hisszük, hogy Istennek az igéje és akarata, minden szava, ami le van írva, ha hisszük, hogy ilyen hajtó erővel bír, és nyitottak vagyunk felé, akkor tud majd jó földbe hullani, mert akkor már a mi szívünk alkalmas lesz arra, hogy befogadja, és hogy termő legyen az életünk. Hát ez a második reménypont ebben az igében, hogy az Isten igéje Isten erejéből, önmagától működik, és nem a mi kezünk által. Nem azért, mert mi aktívabbak vagyunk, vagy passzívabbak, vagy mert nagyon akarjuk hirdetni, és nagyon nem akarjuk hirdetni, hanem az Isten azért ad termést, mert ő így akar, és ő programozza az igéjébe ezt a hatékonyságot, és munkája Szent Lelkén keresztül. Mi mit tehetünk? Hát imádkozzunk azért, hogy minél többekhez eljusson ez az isteni program. Hogy minél több szív jusson el erre a jó föld szintre, a befogadó szintre, a nyitott szintre. Ebben bizony van feladatunk, hiszen ahogy azt nagyon sokszor mondtuk, a mi lábunk viszi az evangéliumot, a mi szánk szólja az evangéliumot, a mi életünk éli oda az evangéliumot a másik ember elé. Készek vagyunk-e erre? A harmadik gondolat pedig az lenne, hogy már maga a mag önmagában is reményt jelent. Nem csak az tölt el reménységgel, hogy az Úristen pazarolja, hinti a magot. Nem csak az, hogy az ő igéjében mindenhol ott van a működő képesség, hanem már az is reményt jelent, hogy van mag. Gondolj arra, hogy régi időkben mennyire megbecsülték nem csak a learatott magot, hanem a learatott magok közül, amit majd újra el kell vetni. Én gyermekkoromban nem értettem meg, hogy a úgynevezett vetőkrumplit, ez volt a neve, az miért nem lehet megenni? Hát ugyanúgy mi szedtük azt ki a földből. Ugyanúgy néz ki, mint amit megeszünk. De mégis külön van tárolva, jobban óvva, hogy kiteleljen, és hogy majd az új kezdet el tudjon indulni. Hogyha nincs mag, nincs folytatás, nincsen jövő. Kedves testvér, úgy érzem, hogy ez reménységet ad nekünk, bármi legyen is mögöttünk, itt 2020 után, reménységet ad, hogy Isten igéje még van. Isten igéje még mindig van, és hiszük, hogy lesz is. Isten igéje ott van, ahol hirdetik. Hirdetik a szószékről, hirdetik az egyéni életek, hirdeti mindenki, aki befogadta. És igazán nem az számít most, hogy mennyi fog majd teremni belőle. Ne azt nézd, hogy majd csak a negyede fog célhoz érni, hanem arra néz, hogy az Isten igéje jelen van még ma is a hétköznapokban. Ezért halljuk, ezért olvassuk, ezért jöhet közel mi hozzánk is. Nekünk az a feladatunk, testvérek, hogy ügyeljünk ennek az igének az életben tartására és továbbadására, hogy másokhoz is eljusson a program. Mit is mondott a prédikátor? Reggel fogj a magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül, ez vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. Reggeltől estig szóló magvetés mindig. Ezzel az egy szóval lehet összefoglalni. Mindig vetni kell az Isten igéjét, mindig feladat reggeltől estig, hogy az Isten igéje rajtunk keresztül általunk is megszólaljon. Gyülekezetben, családban és minden kapcsolatban, amelybe belelépünk. Kedves testvérek, ez a történet, ez a tanítás, hogyha nevet kaphatna, talán azt a nevet adnánk neki jó szívvel, hogy a tékozló Isten példázata. A szeretetét tékozló Istennek a példázata. Hogyha az Úristen ilyen pazarló, akkor mi sem lehetünk szűk markúak. És gondoljuk azt végig, hazamenve, hogy az Istennek tetszett az, hogy az igét hirdessék, és tetszett, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket, és ez ma is tetszik az Istennek. Úgy érzem, hogy ez bátorítást ad nekünk az előttünk álló igére. Bátorítás, hogy 2021-nek valahogy így menjünk neki, ennek a tékozló Istennek az oldalán, aki szeretetét tékozolja igéjén keresztül, és a legnagyobb tékozlást is ő követte el, amikor az ige testé lett, és lakozott közöttünk. De még nagyobb tékozlás volt az emberi szemmel nézve, amikor az ige keresztre ment a te bűneidért és az én bűneimért. Hát ő rá nézve, Krisztusra nézve, kívánom, hogy találd meg a helyedet az ige hintők társaságában, úgy, mint aki előbb már befogadta, mint akinek a szíve már termőföldi alakult, és úgy is, mint aki már túlcsordult ebben is tovább tudja adni. Én hiszem azt, hogy a Szentlélek Úristen ezt mindannyiunk életében ki tudja munkálni, és lehet, hogy ez az esztendő lesz az, amikor már mi is megtapasztaljuk ennek az áldásait és csodáit. Ne csüggedj, hogyha kevesen fogadják, tekints arra az Istenre, akitől jön ez a nagyon jól beprogramozott, mindent felülmúló, önmagától jövő mag, az ige, az élet. Amen. Szeretett testvéreim, ének szóval feleljünk Istenünk megszólító szavára. A 397. dicséretet fogjuk énekelni. A 397. dicséret negyedik versét fogjuk ráfelelő énekként énekelni. A 397. dicséret negyedik verse így kezdődik: küldj fiaidból, akik nem hiába. Áldunk téged, Istenünk, a te ígédért, azért a magért, amelyet elvetettél most is a mi szívünkbe, amelyből megtanultuk, hogy te pazarlod, Uram, a szeretetedet, és ennek a tékozlásnak mi is boldog áldottai lehetünk, hiszen szívünket is elérted, konok szívünket, Uram, magadhoz térítetted, magadhoz vontál csendesen, átöleltél szerelmesen, fiadat adtad, hogy élhessünk, hogy a mennyben bővölködhessünk. Áldott légy ezért, mindenható Isten. Áldunk azért, hogy bennünket szolgálatba állítasz az elkövetkezendő esztendőben is. Áldunk azért, hogy ami nekünk reménységet jelent, az mások felé bizonyságtételként hangozhat el. Óram, tégy bennünket alkalmas magvetőkké, olyanokká, akik a te életképes, igen magvaidat eljuttatják az emberekhez. Engedd, Uram, hogy megéljük a te igédet a hétköznapokban, ne csak ide korlátozódjon a vasárnap délelőtre, hanem mindig és mindenkor a te arconásaidat mutassuk, és a veled való szeretet közösséget éljük meg, hivogatva másokat. Ó, jó Uram, imádkozunk közösségeinkért, imádkozunk azokért a testvérekért, akik most a négy fal között várnak téged, mert otthonukba szorultak a járvány miatt. Imádkozunk a kórházi ágyon lévőkért, akik várják a gyógyulást, várják a te csodálatos erődet, és várják a te szeretetedet, hogy elhordozhassák a terheket. Légy, Uram, ővelük, mutasd meg nekik hatalmadat, hiszen tudjuk, hogy te mindenek felett való Úr vagy. Óram, eléd hozzuk mindazokat, akik reménytelenül vágtak neki ennek az új esztendőnek. Töltsd el, Uram, a te jelenléteddel az ő szívüket. Engedd, hogy felfelé kezdjenek nézni, ne oldalra, ne lefelé, hanem a te mennyei országod felé, hiszen minden áldás, minden jó onnan jön a mi életünkbe. Eléd hozzuk gyülekezetünk épülését, nem csak itt Miskolcon, hanem szerte az országban, Kárpát-medencében, szerte a világban, Uram. Te építsd szent lelked által azokat a közösségeket, melyek a te nevedben gyűlnek össze hétről hétre. A te építő erőd nélkül semmit nem tehetünk. Emberi erőnk elfogy, akaratunk meggyengül, de ha te építed, Uram, a házat, mindnyájan boldogok vagyunk. Kérünk, hogy légy dolgozóinkkal, gyermekeinkkel, azokkal, akik újra munkába állnak hétfőtől, de eléd hozzuk azokat a testvéreinket, akik az egészségügy területén munkálkodnak hónapok óta, vért verejtékezve, Uram, küzdenek azért, hogy az élet győzzön. Eléd hozzuk, Uram, azokat a testvéreket is, akik a rendvédelemre ügyelnek, hogy minden ékesen és szép rendben történjék ebben az országban. És eléd hozzuk, Uram, az ország vezetését, hogy a te evangéliumodnak mértéke szerint kormányozzák ezt a hajót itt a hánykódó tengeren. Kérünk, szenteld meg életünket, jöjj és maradj velünk ezen az éven, az év minden napján, tarts meg kegyelmedből, hiszen erre szomjazunk, Uram. Nem magunkért, hanem Krisztus Jézusért, ami Urunkért, megváltónkért kérünk, hallgass meg, Istenünk, a mi könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Záró énekünket fogjuk énekelni. A 396. dicséret mind a három versét. A 396. dicséret mind a három versét fogjuk énekelni. Így kezdődik az első vers. Ébredj, bizonyságtévő lélek! És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Miskolcról, az Alsóvárosi Református templomból. Igét hirdetett Orosz István, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a Rádió Hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.